9. fejezet. Obadiah Hexville nem csak hogy nélkülözött minden eleganciát, de szinte már bámulatra méltóan visszataszító volt. Hatalmas termetéhez jókora pocak társult, amit ha valaki első pillantásra a puhányság jelének hitt volna, annak csak rá kellett néznie az erőtől duzzadó vaskos karokra és lábakra, hogy rájöjjön a tévedésére. A begyakorolt mozdulatokat kivéve esetlenül mozgott, és mikor menetelt, azt a benyomást keltette, mintha bármely pillanatban átalakulhatna valami vicsorgó, cammogó fenevaddá, valami félig emberi, félig állati lényé. A láz szigeteken töltött emlékeként a bőre sárgás árnyalatú volt. Vékony szálú, őszülő, szőke haja rátapadt forradásos fejbőrére, és lelógott a hosszú, feszes, eltorzult nyakra. Már jóval az akasztása előtt rájött arra, hogy soha senki sem fogja kedvelni, ezért úgy döntött, jobb, ha az emberek inkább félnek tőle. Egyetlen előnye volt a többi emberrel szemben, Obadiah Hexville ugyanis semmitől sem félt. Amikor mások az éhség vagy a fáradtság, a nedvesség vagy a betegségek miatt panaszkodtak, az őrmester egyszerűen csak nevetett, mert tudta, hogy a gondok egyszer úgyis véget érnek. Nem törődött azzal, milyen súlyos sebet kap a harcban, hiszen a sebek begyógyulnak, a horzsolások eltűnnek. Ő nem halhat meg. Ezt attól a pillanattól kezdve tudta, hogy fellógatták. Nem halhat meg, mert varázslat védi. Az anyja varázslata. Büszke volt a csúf sebhelyre a nyakán, sérthetetlensége jelképére, és tudta, hogy megrémíti a többi embert. A tisztek sosem álltak Obadiah Hexville útjába. Féltek a haragjától, visszataszító kinézetétől, ezért a kedvében jártak, tudva, hogy cserébe szó szerint követi majd a szabályzatot, és biztosítja tekintélyüket a katonákkal szemben. E határok között szabad kezet kapott, hogy bosszút állhasson a világon, mely elcsúfította és magányossá tette. A világon, amely megpróbálta megölni, és ami most rettegett tőle. Gyűlölte Sharpot. Hexville számára a tisztek, mint John Morris, arra születtek, hogy magas rangot kapjanak, jutalmakban és kiváltságokban legyen részük. Sharp azonban csak egy felkapaszkodott jöttment volt. Ugyanabból a nyomor negyedből származott, mint Hexville, és az őrmester egyszer már megpróbálta megtörni, de nem sikerült. Még egyszer nem val kudarcot. Most a tisztek szállása mögötti istálóban üldögélve, miközben a körmével lecsupaszított egy sonka csontot, és a szájába tömte az apró hús cafatokat, kettelve gondolt vissza a találkozásukra. Látta a tiszt zavarát, és apró győzelemnek tudta be, melyet ki kell használnia, hogy aztán újabbakkal tetészhesse. Akadt itt egy írőrmester is, akit talán megéri felhergelni. Ha, nevetgélve tömte a szájába az ételt, és megvakargatta bolha csípéses hónalját. A haszon a félelemben lakozott, nem pedig a harmóniában. Hexville mindig azzal biztosította saját kényelmét, hogy a századokat két táborra osztotta, az egyik vele volt, a másik ellene. Akiket nem kedvelt, azoknak pénzben vagy szolgáltatásokban kellett fizetniük, így az őrmester élete elviselhetővé vált. Most azonban sejtette, hogy Patrick Harper megnehezíti majd a dolgát, nehogy Sharp is, ám Hexville csak hangosan nevetett. Nem azért csatlakozott egy front szolgálatos alakulathoz, mely a legnagyobb hadizsákmányt kapja, hogy ezek ketten az útjába álljanak. Benyúlt a töltény táskájába, és kihalászott egy maréknyi pénzérmét. Nem túl sok, alig néhány shilling, de csak ennyit sikerült összelopnia az érkezés zűrzavarában. Azért jött az istálóba, hogy megszámolja és zsákja mélyére rejtse a nyereséget. Habár a szolgáltatásokat jobban kedvelte, mint a pénzt. Hamarosan kideríti, hogy a könnyű gyalogos század mely katonái házasok, és közülük kiknek van a legcsinosabb felesége. Hexville fegyverei reszkető nyomorultakká változtatják majd őket, amíg fel nem tudnak ajánlani valamit, hogy megszabaduljanak kínszenvedéseiktől. Ez rendszerint a feleségüket jelentette. Tudta, hogy ketten vagy hárman közülük biztosan engedni fognak, és elhozzák síró asszonyaikat egy ehhez hasonló szalmával teli istálóba, És egy idő után a nők is feladják majd. Néhány nő részegen jött, de Hexfieldnek ez nem számított. Az egyik asszony egyszer megpróbálta ledöfni egy szuronnyal, ezért meg kellett ölnie. Aztán a férjet vádolta meg a nő halálával, és nevetve emlékezett vissza arra, ahogy a fickót felakasztották egy magas fára. Időbe telik majd, mire biztosítja kényelmét új alakulatában, és kialakítja a helyét, akár egy fennevad az odújában. De meg fogja tenni, és akár egy pihenéshez készülődő állat karmaival előbb félre söpri a köveket, amelyek kényelmetlenné tehetik a fekhelyét. Az olyan köveket, mint Sharp és Harper. Egyedül üldögélt az istálóban. Az egyik ló megmozdult a mögötte húzódó boxban, a tető kusza cserepei között pedig fény szivárgott be. Az őrmester örült, hogy egyedül lehet és gondolkodhat. A felszerelések ellopása jó kezdet. Szemeld ki az áldozatokat, lopj tőlük, aztán jelentsd a veszteségeket és vádold meg a fickókat. Remélte, hogy az új ezredes korbácsolós fajta. Bámulatos, mi mindent meg nem tesz az ember, hogy elkerülje a korbácsolást, és mit meg nem ad egy asszony, hogy megmentse a férjét a korbácstól. Milyen egyszerű is ez, nevetett hangosan. 2-3 korbácsolás, és a század olyan lesz, mint a kezes bárány. Ráadásul az ezredben futó tűzként terjedt a szóbeszéd, hogy Sharp elveszítette a századot. Ez jó hír volt. Egy akadállyal kevesebb. Hexfield úgy ítélte meg, hogy Price nem jelent problémát. Az új zászlós, Matthews, csak egy kisfiú, az egyetlen gondot Patrick Harper jelenti. Az ő hibája valószínűleg az, hogy túlságosan is becsületes. Hexfield elvigyorodott. Nagyon egyszerű lesz. Az istálló ajtaja kinyílt, mire az őrmester mozdulatlanná dermedt. Szeretett észrevétlen maradni és anélkül figyelni, hogy látnák őt. A léptekből meg tudta állapítani, hogy csak egy valaki lépett be és sétált végig a boxok mentén, miközben a jókora faajtó saját lendületétől becsukódott. Hexfield nem látta a jövevényt, ezért lassan felkelt, gondosan időzítve a mozdulatait, hogy úgy tűnjön, mintha a szalma csupán a húzat miatt zizegne. Az egyik ló vizelni kezdett, és a hangos csobogás elnyomta annak zaját, ahogy feltérdel, átkukucskálva a deszkák közötti résen. Majdnem felújongott örömében. Egy lány jött be az istálóba, méghozzá egy olyan szépség, amilyenről férfi csak álmodhat, de sosem birtokolhat. A ruháján, valamint fekete haján és sötét bőrén látszott, hogy helyi lány. A helyi lányok mindig szabad prédának számítanak. Hexfield megfeszült. Meg akarta szerezni a lányt. A hirtelen rátörő vágy miatt minden másról elfeledkezett, Sharpról, Harperről és a terveiről. Elkezdte előhúzni a szuronyát a tokjából. Tereza feltette a nyerget a lóra, és kiegyengette a takarót a bőr alatt, majd áthúzta a hátsó szíjat a vaskos csaton. Spanyolul mormogotta a lónak, és nem hallott semmi gyanúsat az istálóban. Nem akarta elhagyni Sharpot, és nem akart visszatérni az Anfrancescadók a francia szimpatizánsok közé. De Antonia Badajozban volt, és Terezának vissza kellett térnie a városba, hogy megvédje a beteg kislányt az ostrom alatt. Imádkozott Istenhez, hogy az ostromot követően a gyermek elég jól legyen az utazáshoz. No, és ami a házasságot illeti? A nő felsóhajtott, és a tető felé nézett. Nagyon nem találta helyén valónak, hogy Antonia fattyú. Tereza mégsem tudta elképzelni magát, amint kutyaként követi a hadsereget a podgyásszal. Ezen kívül tudta, hogy Richard Sharp nem fog letelepedni Casa Tejadában. Ennek ellenére mégis házasodjanak össze. A babának legalább lenne igazi neve, és nincs abban semmi szégyen, ha egy gyerek egy számára ismeretlen távoli apa nevét viseli. Ismét felsóhajtott. Mindennek várnia kell, amíg az ostrom véget ér, vagy a gyerek jobban nem lesz. Hirtelen sötét felhőként telepedett rá a gondolat, hogy mi lesz, ha Sharp meghal az ostrom során. Vállat vont. Akkor azt mondja majd, hogy az ostrom előtt összeházasodtak, és a szavait senki sem vonhatná kétségbe. Hexfield megvárta, amíg a lány felemeli a kantárt, és abban a pillanatban átvetette magát a palánkon. A szurony fényesen csillant a kezében, a hajánál megragadva a puszta test súlyával a földre döntötte a lányt. Miközben a földre zuhant, a lánya támadója felé ütött a kantár szíjjal, mire Hexville letérdelt, és áldozata nyakának szegezte a szuronyhegyét.
Üdv, kislány!
A lány egy szót sem szólt.
Portugál vagy, ugye?
Az őrmester felnevetett. Az új századában töltött első napon már is ajándékot kap az istenektől. Továbbra is a lány nyakánál tartotta a szuronyt, miközben megkerülte áldozatát, hogy alaposabban is szemügyre vehesse. A hátas megmoccant, de Hexville nem félt a lovaktól. A térdei végül a lány derekához értek. Az őrmester ismét hangosan felnevetett. A lány sokkal szebb volt, mint amilyennek a palánk résén átlátszott.
Erre a lányra örökké emlékezni fog. Beszélsz angolul?
A lány egy szót sem szólt. Hexville kissé előre döfte a szuronyt, de épp csak annyira, hogy ne sértse fel a bőrt.
Beszélsz angolul, kislány?
Valószínűleg nem, de valójában nem is számít, hiszen úgysem marad életben, ezért semmilyen nyelven nem fogja elmondani a történteket. A tábori csendőrség fellógatja az erőszaktevőket, így aztán a lánynak meg kell halnia. Ha csak nem kedveli meg őt, habár Hexville elismerte, hogy ez nem túl valószínű, ugyanakkor nem is lehetetlen.
Ott volt például az a vaklánya Láz szigeteken, de annak nem látta jelét, hogy ez a kis szépség szívesen fogadná közeledését.
Azonban a lány nem tűnt rémültnek, ami kissé összezavarta és aggasztotta Hexville-t. Sikoltozásra számított, mivel a nők rendszerint ezt tették, de a lány nagy, sötét szemeivel nyugodtan nézte. A sikoly talán majd később tör elő, ám Hexville felkészült rá. Egy pillanat alatt megragadja a lány torkát és a szájába feszíti a szuronyt. Lenyomja a pengét egész addig, míg a lány szinte öklendezni kezd, és csak a szájából kiálló 17 hüvelykes pengét fogja látni. Hexville jól tudta, hogy a nők ebben a helyzetben nem mozdulnak és nem is sikoltanak, a végén pedig egyetlen, rövid döféssel könnyedén meg lehetett ölni őket. Ahol testet belőki majd a szalma alá, az istálló hátuljába, és ha meg is találják, senki sem fogja tudni, ki ölte meg. Az őrmester felnevetett.
Obedája Hexville szolgálatára, kis hölgy!
A lány váratlanul elmosolyodott.
Ober Dreyer?
Az őrmester tétovázott. Valami nagyon gyanúsnak tűnt. Már éppen azon volt, hogy előre döfi a szuronyt, de aztán inkább bólintott.
Obedája Hexville, őrmester, kis hölgy, és sietek, ha nem bánja!
A lány hatalmas szemei még nagyobbra nyíltak, mintha le lenne nyűgözve.
Őrmester, szí?
A lány ismét elmosődött.
Ober Dreyer Hexville Örmeter, szí?
Mondta incselkedve, hosszan elnyújtva a szavakat. Hexville teljesen összezavarodott. Az istállóban ugyan sötét volt, de ahhoz nem eléggé, hogy a lány ne láthassa az arcát. Ennek ellenére úgy tűnt, tetszik a lánynak. Nem lehetetlen, gondolta, de még ha tetszik is neki ez, nem ok arra, hogy incselkedjen vele.
Így van, kedves kém, őrmester. Mucha importante.
A mellettük ácsorgó ló miatt olyan kevés volt a hely, hogy alig tudott mozdulni. A lány azonban megint elmosolyodott, és megütögette a szalmát maga mellett.
Importante?
Hexville rámosolygott a lányra. Örült, hogy sikerült lenyűgöznie, és kissé visszahúzta a szuronyt.
Menj arrébb!
A lány mosolyogva bolintott, majd a tarkója felé nyúlt, és megnyalta az ajkait. Hexville végig pillantott a nadrágba bújtatott hosszú, karcsú lábakon, és nem vette észre a pengét, amit a lánya nyaka hátuljánál tartott tokból húzott elő. Az őrmester éppen a nadrágja gombjaival bajlódott, amikor a kés vért fakasztva felhasította az arcát. A pengét egy tért követte, ami a ló hátsó lábainak lökte a férfit. Hexville felordított és meglendítette a szuronyt, ám a kés gyorsabbnak bizonyult és felhasította a csuklóját. Az őrmester elejtette a pengét és ráüvöltött a lányra, aki odébb rúgta a szuronyt, miközben egy nyúl gyorsaságával négy kézláb átmászott a lóhasa alatt.
– Te ribanc!
– nyúlta a ló alatt a lány után, ám az felkapta a szuronyt és az őrmester felé döfött vele. Hexville meghátrált, a lány pedig tökéletes angolsággal gyorsan pergő szitkok áradatát zúdította felé. A férfi letörölte az arcáról a vért, és a lány felé köpött. A lány felnevetett, lekuporodott a ló mögé, és a férfira szegezte a pengét.
– Gyere,
és vedd el Obedája.
Hexfield feltápászkodott és visszahátrált a boxok között a folyosóra. Továbbra is a lány és az ajtó között maradt. Egy macskát nem csak egyféleképpen lehet megnyúzni, gondolta. Megérintette az arcát. A seb elég kicsi volt, és a csuklóját is használni tudta. Rávigyorgott a lányra.
Elkaplak, kislány, és apró darabokra szaggatlak.
Nevetett, és érezte, hogy az arca rángatózni kezd.
Te mocskos kis portugál ribanc!
A lány még mindig a ló és a fapalánk között kuporgott, ám ahogy az őrmester előre lépett, felállt, és a szuronnyal a kezében elmosolyodott. Hexvilla szuronyt méregette. A lány alacsonyan, döfésre készen tartotta a pengét, melyen nem látszott, hogy megremegett volna. Arra gondolt, lerohanja a lányt, ám úgy tűnt, az képes lenne súlyos sebeket okozni, ezért az őrmester meghátrált. Továbbra is a lány és az ajtó között maradt, körbenézett. A vasvillát kereste, ami minden istálóban akadt. Akarta a lányt. Gyönyörű volt, és meg akarta kapni, ezért úgy döntött, megszerzi magának. Az arca rángatózott, miközben a fejében dübörgő szavak zúgtak.
Megszerzi a lányt, megszerzi!
Megpillantotta a vasvillát, gyorsan odalépett és megragadta. A lány már a közelében járt. Egy portugál ribanchoz képest elég bátornak bizonyult. Hexfield félreugrott a szurony döfése elől. A fenébe. A lány elrohant mellette, egyenesen az ajtóhoz, de ahelyett, hogy kinyitotta volna, megállt és megfordulva gúnyolodni kezdett. Spanyol nyelven beszélt, amely bővelkedett a sértésekben és nevetett a szavain. Hexfield azt hitte, portugálul beszél, melyhez éppen olyan keveset konyított, mint a spanyolhoz. De egy valamit biztosan tudott, a lány nem a tiszteletét fejezte ki iránta. Az őrmester előre szegezte a vasvillát, és a lány felé arra szólt, akinek esélye sem lehetett kivédeni a támadást. A férfi elvigyorodott.
Add fel, kislány, és dobd el a szuronyt! Gyerünk, dobd el!
Tereza meg akarta ölni Hexfieldet, és nem akarta sárpra hagyni, hogy végezzen az őrmesterrel. Angolra váltott, hát ha így fel tudja dühíteni annyira, hogy meggondolatlanul rohamozzon. Gondosan válogatta össze a szavakat, és amikor kigondolta a megfelelő mondatot, ránevetett a férfira.
Az anyád egy koca volt, aki eladta magát egy varangynak.
Hexfield felüvöltött. A harag úgy tört elő belőle, akár a felrobbanó lőpor lángja.
Anya!
A vasvillát lengetve a lány felé vetette magát, Tereza pedig előre döfött a szuronnyal. Emekkor kinyílt az istáló ajtaja. A vasvilla belefúrodott a fába, mire a csúf őrmester egyensúlyát veszítve a földre zuhant, így a szurony csak a levegőt döfte át. Hexfield esés közben oldalra fordult, és egy pillanatra elvakította az ajtón beözönlő napfény, amit aztán egy hatalmas alak takart el előle. Egy csizma csattant rajta. Olyan erővel rúgták meg, mint korábban még soha. Felemelkedett a földről, és hátra zuhant, ám a vasvillát továbbra is a kezében szorongatva rávicsorgott támadójára.
A nyomorult ír őrmester!
Felpattant a földről, és az ír felé döfött. Harper azonban egyszerűen elkapta a vasvilla két ágát, és oldalra feszítette őket. Hexfield minden erejével nekifeszült a vasvillának, de Harper sziklaként állt. A villa nem moccant, kivéve a fém ágakat, amelyek úgy hajoltak meg, akár a nedves fűszolvesszők.
Mi a fene folyik itt?
Állt meg Sharp az ajtóban nyitva tartva azt. Tereza a szuronyt markolva rámosolygott.
Obedája őrmester meg akart szerezni, aztán pedig apró darabokra akart szaggatni.
Harper elvette a vasvillát Hexfieldtől, és a földre dobta.
Engedélyt kérek gyilkosságot elkövetni, uram!
Megtagadva!
Sharp előre lépett, hagyva, hogy az ajtó becsukódjon.
Reteszelje be az ajtót!
Hexfield figyelte, amint Harper ráakasztja a madzagot a fapecekre.
Ez a lány? Sharp nője lenne? Abból, ahogy Sharpra mosolygott és megfogta a karját, nagyon úgy tűnt.
Hexfield tudta, hogy bele kellett volna döfnie a szuronyt a ribanc torkába, amikor alkalma volt rá.
De micsoda szépség ez a lány!
Érezte, hogy ismét rátör a vágy.
Meg fogja szerezni az Istenit, meg fogja szerezni!
Aztán Sharp haragtól feszült arcára nézett és vállat vont.
Talán arra készül, hogy pokolian megveri. Verték meg már korábban is, és ha megverik, az azt jelenti, hogy nem vádolják meg erőszakkal. Ráadásul az egyetlen tanú a lány, aki nyilvánvalóan sértetlen.
Hexville arca hevesen rángatozni kezdett, és nem tudta megállítani. Eszébe jutott, hogyan dühítette fel, és bírta támadásra a lány az imént, és úgy döntött, a taktika remekül beválna a feldühödött Sharp ellen is.
A tisztek szajhája, ugye, kapitány? Mennyi az ára? Ki tudom fizetni?
Harper felmordult, Teresa pedig előre lépett, ám Sharp mindkettőjüket megállította. Hexville-t nézte, és két lépést tett előre. Úgy tűnt, mintha meg sem hallotta volna az őrmester szavait. Megköszörülte a torkát, és barátságos hangon beszélni kezdett.
Hexville őrmester, mi ketten, habár ez nem az én döntésem volt, megint egy században szolgálunk, érti?
Hexville bólintott, tehát a felkapaszkodott kis kurafia tiszt szerepét akarja játszani. Sharp higgadtan folytatta.
Három szabályunk van ebben a században. Figyelj rám!
Igen, uram!
Hexville a nőt nézegette, mikor eljön az ideje, meg fogja szerezni.
Ezek a szabályok a következő, körmester.
Sharp nyájasan beszélt akár egy kapitány az egyik értékes altisztjével. Habár azt nem tudta, hogy vajon még mindig kapitánya vagy sem.
Az első, hogy jól harcoljon. És a győzelemért harcoljon. Tudom, hogy képes erre, őrmester. Láttam már harcolni.
Igen, uram!
Dörrent Hexville válasza.
A második, hogy senki sem részegedhet le az engedélyem nélkül.
Sharp azon tűnődött, hogy az engedélye néhány óra múlva valószínűleg annyit sem fog érni, mint egy használt puskagolyó. Akkor aztán Reimernek kell odafigyelnie Price hadnagyra.
Megértette?
Igenis, uram!
Remek. A harmadik szabály, őrmester.
Sharp most már csak két lépésnyire állt Hexville-től, tudomás sem véve Teresa spanyolul mormogott fenyegetőzéséről.
A harmadik, hogy nem lophat, csak az ellenségtől, vagy akkor, ha éhezik. Megértette?
Uram!
Hexville magában csak nevetett. Sharp teljesen elpuhult, olyan lett akár a vaj.
Örülök, hogy megértette, őrmester. Vigyázz!
Az őrmester vigyázba vágta magát, mire Sharp a két lába közé rúgott. Hexville előre görnyett, a tiszt jobb ökle pedig az arcán csattant. Túl magasra ütött ugyan, de elég erősen ahhoz, hogy a tagba szakadt férfi hátra tántorodjon.
Állj vigyázba! Majd én szólok, ha megmozdulhatsz, te kurafi!
A szokások mozdulatlanná dermesztették az őrmestert, ahogy arra Sharp számított is. Hexville csak azért maradhatott életben a hadsereg soraiban, mert mindig tökéletesen engedelmeskedett a parancsoknak. Ezen túlmenően bármit megtehetett, de a parancsoknak engedelmeskednie kellett, különben azt kockáztatta volna, hogy elveszíti a stráfjait, a kiváltságait és a lehetőségét annak, hogy másokat kínoszhasson. Hexville csúnyán megsérült, mégis kihúzta magát.
Lehet, hogy Sharp nem is puhult el annyira, mint gondolta. De senki sem kerekedhet Obadiah Hexville fölébe, legalábbis nem maradhat életben addig, hogy ezzel eldicsekedhessen.
Sharp ismét az őrmester szemébe nézett.
Örülök, hogy megértette, őrmester, mert ezzel mindkettőnk életét megkönnyíti. Egyetért?
Uram!
A válasz fájdalmas mordulásként hatott.
Remek. Mit akart az asszonyommal?
Uram!
Jól hallotta, őrmester.
Csak bemutatkoztam neki, uram!
Sharp ismét keményen megütötte, ezúttal a hasán. Hexville megint előre görnyett, Sharp pedig tenyérjéllel az arcába ütött, most az őrmester orrát találva el, amelyből vér kezdett szivárogni.
Vigyázz!
Hexville reszketett a dütől. A sok éves fegyelem küzdött benne a vágyjal, hogy visszaüssön, de végül sikerült megnyugtatnia magát, és vigyázba állt. Aztán a feje görcsösen oldalra rándult, mire Sharp újfent ráordított.
Vigyázz! Nem mondtam, hogy megmozdulhatsz!
Közelebb lépett az őrmesterhez, szinte arra ösztökélve Hexville-t, hogy megüsse őt.
Mi következik ezután, Hexville?
Gondolom, kezdenek majd eltünedezni a század holmiai.
Tartalékcsizmák, tábori üstök, cserépipák, kefék és szíjak. A jó Hexville őrmester pedig jelenteni fogja a veszteségeket, igazam van?
Hexville nem mozdult.
Aztán megrongálódnak a fegyverek. Fonal tekeredik a kova rögzítő csavarjára, eltűnnek a rugók, nedves sár kerül a csövekbe.
Ismerem az összes trükködet.
Mennyi embert kell megkorbácsoltatnod, mire mindenki fizet neked?
Hármat? Négyet?
Csend telepedett az istálóra. Odakintről kutyák izgatott csaholása hallatszott, Sharp azonban tudomás sem vett a hangokról. Tereza előrelépett.
Miért nem ölöd meg? Hagyd, hogy megtegyem!
Nem is tudom,
nézett Sharp a rosszindulatú, viharvert arcba.
Talán mert azt állítja magáról, hogy elpusztíthatatlan. Ezért, amikor megölöm, nyilvánosan akarom megtenni. Szeretném, ha az áldozatai tudnák, hogy valaki bosszút állt értük. Ha most tennénk meg, akkor titokban kellene tartani, amit nem akarok. Azt akarom, hogy ezernyi szempár lássa, amikor megölöm.
Hátat fordított Hexville-nek és Harperre nézett. Nyissa ki az ajtót. Sharp odébb lépett, és ismét Hexville felé fordult.
Kifelé, menj innen.
Menj el innen, őrmester, és ne is állj meg. 11 mérföld, és már is kék egyenruhába bújhatsz. Tégy egy szívességet az országodnak, Hexville, és dezertálj!
A kék szemek Sharpra szegeződtek.
Engedélyt kérek távozni, uram!
Még mindig fájdalmak gyötörték.
Távozhat.
Harper kitárva tartotta az ajtót, és nagyon csalódott volt. Össze akarta morzsolni Hexville-t, hogy még az emléke is semmivé legyen, és ahogy elmasírozott mellette, Harper feléje köpött. Hexville halkan énekelni kezdett.
Az apja egy ír volt, az anyja meg egy disznó.
Harper előre lendült. Hexville hárította az ütést, és a tagba szakadt ír felé fordult. Egyforma termetűek voltak, de Hexville-t még mindig fájdalom kínoszta. Rúgott, ám elhibázta, aztán érezte, hogy ütés csattan az alkarján és a fején.
Az istenit, ez az ír aztán erős.
Abba hagyni,
üvöltötte Sharp. Túl messzire mentek. Harper ütött, és ismét ütött, majd lefejelte ellenfelét. Aztán egy kéz ragadta meg a vállát, és hátra vonszolta.
Azt mondtam, abba hagyni!
Hexville a fejelés után semmit sem látott. Egy homályos, zöld egyenruha felé lendítette az öklét, mire Sharp oldalt lépett, és a lábát Hexville hasába mélyeztette. Az őrmester hátra tántorodott, ki a napfénybe, és belezuhant egy tócsányi lóhúgyba. Sharp Harperre pillantott. Azért nem sérült meg, ám döbbent arccal nézett át a sárga tócsában heverő Hexville fölött. Sharp kinézett a napfénybe. Az udvaron kutyák tolongtak, rókakopók. Némelyikük izgatottan csóválta a farkát, ahogy észrevették a csodás szagú tócsába zuhant embert. A kutyafalka közepén hatalmas, csodálatosan ápolt fekete ló ácsorgott, hátán egy alezredessel. A férfi két sarkú kalapja alatt heves ellenszem látszott. Az őrmestert nézte, akinek az órából vér csorgott, ahogy a csuklóján és az arcán ejtett sebekből is. Aztán kemény tekintete Sharpra szegeződött. Az alezredes lovagló pálcát tartott a kezében, csizmáját bojt díszítette, még koronás vállapjai fölött olyan arccal nézett Sharpra, ami leginkább a megyei bíróság pulpitusához illett volna. Tapasztalatok ráncaitól barázdált minden tudó arc. Sharp úgy vélte, ez az ember épp oly kiválóan forgatja a kardot, amilyen könnyedén el tud tiporni egy lándzsást.
Feltételezem, ön Mr. Sharp.
Igen, uram.
Jelentkezzen nálam délután 12:30 Sharp.
Pillantása végigmérte a társaságot. Sharpról előbb az írőrmesterre, majd a szuronyos lányra siklott. Aztán a ló oldalához érintette a lovagló pálcát, mire a hátas engedelmesen elindult. A kutyák magára hagyták Hexville-t, és követték gazdájukat. A lovas nem mutatkozott be, de erre nem is volt szükség. A lóhúgy tócsája fölött, egy nő miatt folytatott verekedés közepén Sharp megismerkedett új ezredparancsnokával.